Szép, jó napot! Jó napot kívánok mindenkinek! Világos van nekünk, akik itt vagyunk, és nektek is, akik néztek és hallgattak bennünket határainkon innen is túl. Sikerült elmondanom. Lehet, hogy valami újat kellene kitalálni. Ja, és van egy üdvözlet Belgiumba, Lacinak, Hollandiába, meg Kolozsvár mellé Székre. Tudom, hogy ott folyik egy munka, és reméljük, hogy Pásztor Julian odaért, és imádkozunk értetek, és minden egyes emberért, akik néznek és hallgatnak bennünket. Mekkora érték ez, hogy van nekünk az eredményes élet. Köszönjük Sanyi a szolgálatodat. Sanyi itt ül, nem leszek hosszú. És imádkoznék egyet, mert kuszák a gondolataim. És hogyha most kapcsolódsz be az eredményes élet találkozóba, és csodálkozol, hogy miköze a imának az eredményes élethez, akkor szeretném mondani, hogy minden. Úgy értem, hogy minden. És lehet, hogy keresztény vagy, és nem szoktál imádkozni. Nem könnyű imádkozni, természetileg. De hogy nagyon fontos ez az életünk része. És hogyha pedig nem vagy hívő, akkor szerintem ne várj vele túl sokáig. Hallgass meg pár anyagot visszafelé, és hozz egy döntést. Életed legjobb döntése lesz. Úgyhogy mennyei atyánk, köszönjük az életünket, köszönjük ezt a szép napot. Köszönjük, hogy ezek az üzenetek eljuthatnak hozzátok. Köszönjük, Rafi, szolgálatodat, Sanyi, mindenki, aki itt szolgál, aki eljön, aki hallgatja. Köszönjük a visszajelzéseket, Uram. Köszönjük, hogy megáldottad ezt a szolgálatot, hogy adsz nekünk üzenetet. Számítunk rád, Uram, hogy itt leszel velünk. És áld meg aztán Sanyi üzenetét is, aztán a hétvégénket. Te drága nevedben, Jézus nevében. Amen. Még ezt meglepő dologról gondolkodtam, a hitről. És ez egy elképesztő dolog, a hit. Nagyon nehéz megfogni. Nagyon sokan hisznek ezen a világon, sok dologban. Hiszen talán a múltkor említettem, hogy hitre, az ember hitre lett alkotva. Hogy képtelenek vagyunk hit nélkül élni. És hogy az életünket alapjaiban határozza meg azt, hogy mibe vetjük a hitünket. Lukács 18:8-ban van egy érdekes dolog, hogy mindazáltal, amikor eljön az embernek fia, vajon talál-e hitet a földön? Így. Ez egy nagyon érdekes dolog, a hitnek a kérdése. Én tavaly azt hiszem, egy ilyen hitetlen hívő voltam. Azt hiszem, hogy valami hiányzott az életemből, valami alapvető dolog. Keresztényként tudjuk úgy élni az életünket, mint hogyha nem lennénk hívők. Ó, persze hiszünk így a napi rutinban, de hogy igazán mit jelent a hit, igazán erről szeretnék beszélni. Ez egy elképesztő dolog, elképesztő történetekkel. Ugyanis a Biblia, a hitnek a könyve tele van hitetlen hívőkkel. Tele van hitetlen hívők történeteivel. Olyan zsenikkel, akik egyik pillanatban Istennel jártak, és megváltoztatták az országot, amiben éltek. A hatásuk százezrekre elhatott, vagy milliókra. És aztán a következő pillanatban azt látjuk, hogy egyszerűen csak nem hisz. És olyan dolgot tesz meg, amit lehet, hogy egy nem hívő is szégyelne. Elképesztő dolog, Pásztor Sibeli prédikált a hit légköréről. Hogy mi történik akkor, amikor a hitetlenség légkörébe beviszett hívőként a hit légkörét. Elképesztő, hogy ahogy Dávid bement Izrael táborába, és ott volt Góliát. És én nagyon sokáig gondolkoztam azon, hogy miért volt nála 5 darab kő. És Pásztor Sibeli így adott egy nagyon jó magyarázatot. Valami olyasmit mondott, hogy Dávid számította arra, hogy Góliátnak vannak itt testvérei, vagy lesz még valaki rajta kívül, aki megpróbálja legyőzni őt. És 5 követ rakott be. És ez nem azt jelentette, hogy nem hitt abban, hogy egyel is el tudja találni Góliát, azt szerintem, hogy meg volt erről győződve, hanem azt mondta, ha van még valaki, akkor van még nálam kő. És tudjátok, amikor Góliát összeesett a homlokába a kővel, akkor csak el tudom képzelni, hogy Dávid oda sétált, egy bot volt a kezében, meg egy paritja, se páncél, se kard, se pajzs, semmi. Csak volt neki egy hite, azt mondta, hogy én Izrael Istenének a nevébe jöttem. Tudod, nekem nincs semmim se, csak van hitem, de van hitem. És ott állt, sereg fel volt sorakozva, és csak el tudom képzelni, hogy azt mondta, hogy van még valaki? Van még valaki? Mint a Trójába, a Achilleus. Egyébként azt a csatát onnan másolták. Ez egy érdekes dolog. Pont ugyanígy történt. Hello, sziasztok! Vagy Pál, ezt olvassuk el, Apostolok cselekedetei, a 14. Nagyon, nagyon szeretem Pált. Őt is elhagyta a hite. Róma 7-ben. Nem mondom, hogy elhagyta a hite, de Pál rengetegszer elesett. Róma 7 egy hihetetlen küszködés, egy élet-halál harc volt a régi természete ellen. És aztán leírt a hitetlenségben ezt a rengeteg mindent, hogy mindig csak a rosszat teszem, de jót akarom tenni, és aztán a végén egy hitbeli mondat, hogy Krisztus az, aki megszabadít engem. Krisztus az, aki megszabadít téged, meg engem, hitáltal. Róma 1.17, csak hitben tudjuk élni ezt az életet. A Zsidók 11.6 a hitről beszél, és egészen elképedtem, Szabó Petivel beszélgettünk a Jurokon alatt, a hitről, és megmutatta nekem ezt a verset a Csia fordításban. Figyeljetek, ez valami elképesztő. Azt írja, hogy ugye lehetetlen dolog is hit nélkül Istennek tetszeni, és keresni kell őt, de hogy a Csia azt mondja, hogy megfizeti a bérüket azoknak, akik őt a láthatatlanból előkutatják. Wow. Figyelj, akik hitáltal Istent a láthatatlanból előkutatják. Ez fantasztikus. Tudod, a hitnek a bére Isten. A hitnek a bére Isten. Ez hihetetlen. És aztán vissza cselekedetek 14-hez. Hát, amerre járt, Pál prédikált, és mindenhonnan kikergették őket. Ugye ez valahogy úgy volt, hogy bement a testvéreivel, prédikált az evangéliumot, amíg meg nem hallották az ott lakó zsidók, fogták és kikergették Pált. És így ment. Elkergették, ment a következő helyre, prédikált, elkergették, ment a következő helyre. Elképesztő történet. És aztán a mai Törökország területen, ott Lisztrában, meg Ikóniumban hirdették az evangéliumot, és meggyógyult egy születésétől fogva nyomorékember, és felugrott. És azt mondja Pál, hogy azért, mert miközben prédikált, látta az emberen, hogy van hite. És a fickó, akinek gondolom, hogy össze voltak csavarodva a lábai, egyszerűen fölugrott és elszaladt. És ugye a pogányok laktak ott azon a területen, Barnabás Zeusnak, Pált pedig Hermésznek hívták, mert hogy ő volt a szóvivő, és áldozni akartak neki. Isteneknek nézték őket. De amit igazán mondani akarok, hogy Pált megkövezték. És mindjárt megkeresem, hogy hol volt ez. Ez mely, várjátok, melyik vers volt ez? Amikor megkövezik Pált. Itt van, oké. Antiókiából, 19. vers. Antiókiából és Ikóniumból odajött zsidók azonban annyira felbújtották a sokasságot, hogy megkövezték Pált, és kivonszolták a városból, azt gondolva, hogy meghalt. Ezt el tudjátok képzelni, hogy szerintem ilyen több tucat ember dobálta rá a köveket, és pára is záporoztak a kövek a fejére, mindenhol teljesen összetörték. És a megkövezés egyébként az régen úgy volt le, valószínűleg itt Pálnál nem, de a megkövezés az azt jelentett, hogy annyi követ dobtak rá, hogy egy halom volt rajta, teljesen elfette a testet, és aztán ott hagyták. És ilyen kőhalmok voltak, ez volt a megkövezés, ez nagyon durva. És nyilván, hogyha nem a városban történt. És kivonszolták Pált, ezt kicsináltuk, ez meghalt, ez nem prédikál többé. És De amikor körülvették őt a tanítványok, felkelt, bement a városba, és másnap Barnabással elment Derbébe. Tud, felkelt, és visszament a városba. Ezt el tudjátok képzelni, hogy nemrég kövezték meg, azt hitték, hogy vége, és jön vissza, gondolom tiszta vér volt, meg össze volt roncsolva valamelyest, megáll, és azt mondta, várjatok, még nem végeztünk. Még nem végeztünk. Még nem mondtam el az egészet. És nagyon érdekes, hogy továbbment hitáltal, tudod, mert volt neki hite, csak hitáltal lehet élni ezt az életet, amiről Pál beszél. Sokan megpróbálják a keresztény életet hitáltal élni, de nem fog menni. Nagyon sokan elhagyják a gyülekezetüket. Nagyon sokan csalódnak Istenben, mert éppen nem úgy alakult az életük, ahogy szerették volna. Tudod, de hogy Isten mindig ugyanaz marad. És neki van egy terve az életünkre. És hit által tudom elfogadni, hogy a javamra vannak dolgok, amik annyira nem kellemesek az életemben. Ezt az életet csak hit által lehet élni. Erről beszél a Biblia. És azért van a rengeteg csalódás. Nem tudom, hogy milyen helyzetben vagy, ahogy most hallgatod, és tényleg 2 perc, hogy nem tudom, milyen helyzetben vagy, hogy hallgatod ezt az üzenetet. Lehet, hogy életed legnyomorultabb órája, ahogy nézed és hallgatod. Lehet, hogy egy tragédiaért, lehet, hogy szomorú vagy, lehet, hogy depressziós vagy, lehet, hogy elvesztettél valakit. Lehet, hogy elvesztettél valamit. Nem tudom, de csak menj tovább, egyedül csak hit által tudsz élni. Róma 1.17, az igaz ember az ő hite által él. Menj tovább, figyelj, Isten szeret minket. Isten azt akarja, hogy tovább menjünk, mindig tovább menjünk hit által. Ez egy pásztor Sibeli is mondta, ez nem nehéz. Ez egyszerű, de nehéz. Oké, egyszerű meg nehéz. De csak hit által tudjuk ezt az életet élni. És a zsidó levélben, amikor felsorolják a hithőseit, akkor nem nagyon látsz köztük tökéletes embert. Nem voltak tökéletesek, de volt hitük. Tudod, és mi tudjuk, hogy kiben hiszünk. A Istenben, aki eljött, és itt élt velünk, lejött egy életet, és aztán megölték, és feltámadt. És most jön húsvét, és lesznek majd húsvéti üzeneteink. Úgyhogy, csak menjünk tovább hitben. Ennyi az üzenet. Ámen. Drága Sanyi. Átadom.
Kezdem sejteni, hogy miért nem olyan népszerű az üzenetünk. Nem, nagyon, nagyon komoly gondolat volt, Ernő, köszönjük, és nagyon érdekes, hogy valami hasonlón gondolkozom én is az elmúlt napokban, de megpróbálok erős lenni és megmaradni annál, ami mellett letettem a voksomat még előbb. Tegyük meg azt, hogy akkor most fölveszünk egy húsvéti üzenetet, jó, egy rövidet, ahhoz át kell bármit állítanod, vagy csak mondhatom, és jó lesz? Oké, jó. Mert hogy jön a húsvét, és szeretnénk. Nagyon sok szeretettel köszöntlek titeket, és ugye húsvét van, és erről szeretnénk egy picit gondolkozni. És nem tudom, hogy ti mennyire vagytok ilyen ünneplősek. Húsvét, pünköst, karácsony, nem is tudom, tehát ilyen ünnep van. Én megmondom őszintén, hogy gyerekkoromban is, és aztán fiatal felnőtt koromban, és aztán felnőtt koromban is, így mindig tűnődtem ezeken az ünnep dolgokon. Mire jó ez az egész? Na most komolyan, tehát ünnep. Próbáltam úgy megmagyarázni, hogy mindig kell egy ürügy rá, hogy pihenhessünk. És akkor, tudod, most húsvét van, locsolunk, virág, tojás, hogy? Eszünk, iszunk, tudod, ünnep van. És arra gondoltam, hogy kicsit olyan felszínes a magyarázatom, mintha egy kicsit olyan leegyszerűsítő lenne. És aztán később, ahogy elkezdtem az élet mélyebb kérdésein gondolkozni, ahogy, ahogy elkezdtem én, mint ember, lehet, hogy nem önszántamból, hanem inkább, ahogy az élet újabb és újabb köröket futott velem, ahogy utakról, amikről azt gondoltam, hogy a diadal és győzelem és a siker koronázatlan vagy koronázott útjai lesznek, ahogy ezekről néha, sőt egyre gyakrabban kiderült, hogy zsákutcák, nem azért, mert elrontottam, hanem mert zsákutca volt eredetileg is. Végigmentem rajta, a falon koppantam a végén, és azt mondom, hogy az elején miért nem mondtátok, hogy itt nem lehet átmenni. Ahogy olyan emberekkel beszélek, akik idősebbek, akik már sokat éltek, akiknek voltak élményeik, akik nem védték meg magukat mindig mindentől, hanem cselekvő emberek voltak, kockáztató emberek, akik vártak valamit az élettől, és akartak tenni is ezért valamit. Ahogy ilyen emberekkel beszélek, azt látom, hogy egyre kevesebb köztük a felszínes ember. Egyre kevesebb köztük az olyan, aki azt tudja mondani egy ünnepről, hogy az csak arra való, hogy együnk, ígyunk, és érezzük jól magunkat. És én is, ahogy gondolkoztam, tanultam valamit. Rájöttem, hogy az ünnepek, azok eredetileg valami egész más célt szolgáltak. Az ünnepek olyanok, mint egy emlékeztető. Az ünnep valami olyan, ami azért lett rendszer szinten része a kultúránknak, a társadalmunknak, mert valami olyasmire kéne, hogy emlékeztessen, amit soha, soha, soha nem lenne szabad elfelejtenünk, de amit mégis elfelejtünk. Valami olyasmiről szólnak az ünnepek, ami talán a te életednek és az én életemnek is a lényege. Ahogy beszélek az emberekkel, annyi olyan embert látok, aki elveszítette a célját, aki bolyong, aki úttalanná vált, sorstalanná, aki nem találja a helyét, nem találja a helyét sikeresen, nem találja a helyét sikertelenül, nem találja a helyét. A legalapvetőbb kérdésekben, a legmélyebb sóvárgásainkban váltunk, nem is tudom, partalanná váltunk, válaszok nélkülévé váltunk, elveszetté. És lehet, és csak figyelj, egy pillanatra engedd meg, lehet, hogy az ünnepeink pont arról szólnak, ami erre az ürességre adna választ. Az ünnepek lehet, hogy pont arra valók, hogy mi emberek, akik természet szerint belegabajodunk abba, amit csinálunk, belegabajodunk a munkánkba, a kapcsolatainkba, belegabajodunk a félelmeinkbe, belegabajodunk mindenbe, elveszítjük a széles látókörűségünket, és egyre szűk látókörűbbekké válunk, egyre inkább bezsugorítjuk magunkat egy kis dobozba, amiről elhisszük, hogy ennyi az élet, és aztán boldogtalanok vagyunk benne, mert abban a dobozban tényleg nincs élet. Tényleg nincs élet. És lehet, hogy az ünnepeink arra valók, hogy újra meg újra, évről évre kirángassanak minket a dobozunkból, hogy kiszedjenek, és hogy visszaemlékezzünk, hogy emlékezzünk rá, hogy miről is szól az élet, hogy emlékezzünk rá, hogy az életnek van értelme. Lehet, hogy erről szólnak az ünnepek. Lehet, figyelj, lehet, hogy a húsvét is erről szól. És most nézel rám, és vakargatod a fejed. Sanyi, hogy a bánatban lehet az élet értelme a tojást tojó nyúl? Én értem, amit mondasz, jól hangzik, de én ezen mindegy, mennyit gondolkozok, ebből nem fogok célt és értelmet találni az életemnek. Sanyi, mi a szöszről beszélsz, most húsvét van, locsolkodni fogunk, tojásokat festünk, és a nyúl tolja őket, és a gyerekek megkeresik reggel. És itt van a második dolog, amin elgondolkoztam, hogy figyelj, az ünnepeinket megváltoztatták. Észrevetted? Nem vetted észre, mert már a megváltozott ünnepet ünnepled, de az ünnepeinket megváltoztatták. Valakinek valamiért fontos volt, hogy az eredeti üzenetet eltakarja,
hogy valamit belekeverjen, amit ha belekever, akkor elkezd versenyezni az eredetivel, és aztán elnyomja az eredetit, és a végén már csak az adalék marad, az extra, hogy a húsvét az a sonkáról szóljon, meg a tojás tojó nyúlról, meg a locsolkodásról. De figyeljetek, a húsvét eredetileg nem erről szólt. A húsvét ünnepe egy olyan rendelkezés, ami évszázadok, évezredek óta része az emberiség, a nyugati civilizációnak, annak, amiben hiszünk, ami a kultúránknak, a törvényhozásunknak, az életünknek, a civilizációnknak az alapja. Egy eredeti üzenet, amelyben bizony ott van a válasz az életre. Egy olyan üzenet, amely annyira fontos, hogy megérte, nem tudom, hogy miért, de talán tudom, talán sejtem, ami megérte, hogy elfedjék. Mert ha valaki ezt az üzenetet birtokolja, ha valaki emlékszik erre, annak az embernek hatalma van. Az az ember feláll, az az ember több, mint csak az átlag, több csak, mint egy statisztika, több, mint valaki, akit ide lehet rakni, vagy oda lehet rakni, az egy szabad emberré válik. Mert a húsvét üzenete Istenről szól, a Teremtőről, arról, aki a te atyád, az én atyám, arról, hogy ez az Isten szeretett minket, téged és engem annyira, hogy eljött és meghalt értünk. És nem csak, hogy meghalt, nem csak, hogy vállalta azt, hogy minden adósságodat kifizesse, hogy az életedet rendbe hozza, nem csak, hogy vállalta, hogy megmutassa, hogy az ő szeretete túlmegy minden emberi korláton, mert ha én szeretek valakit, akkor odaadom neki a pénzemet, ha szeretek valamit, akkor odaadom, megosztom vele a házamat, de az életemet nagyon nehezen adnám oda bárkiért, és ő azt mondta, hogy értened kell, hogy én Isten, akin mindennek ura vagyok, akinél vannak a válaszok, akinél van az erő és a hatalom, én téged annyira szeretlek, hogy az életemet adom érted. Meghalok, és nem csak meghalok, hanem aztán fel is támadok, és élek. És ezzel egy mintát mutatok neked, mert ezt tettem veled is. Aki hisz én bennem, ezt mondta a názareti Jézus Krisztus 2000 évvel ezelőtt, aki hisz én bennem, soha meg nem hal, aki hisz én bennem, ha meg is hal, feltámad, mint ahogy én is. És ő meghalt húsvétkor. A sírba fektették, és ahogy előre megjósolta, a harmadik napon föltámadt. Mint amikor valakit fejbe lőnek, és látod a híradóban, hogy szétlocsan az agya, és 4 nap vagy 3 nappal később pedig interjúolják a híradóban, vagy ott vagy a téren, ahol a mikrofont az orra alá dugják, és egy kicsit még heges a feje, de él. Jézus Krisztus halála és feltámadása a történelem legjobban dokumentált eseménye. Nincs olyan jogász, nincs olyan ügyész, aki bizonyítékot tudna hozni az ellen, hogy a názareti Jézus Krisztus 2000 évvel ezelőtt nem halt meg, és nem támadt föl a halálból. Ezt az üzenetet próbálja a tojás tojó tyúk, vagy mi az? Nyúl. A locsolás és a sonka elfedni. Ne hagyd! Emlékezz az eredetire. Emlékezz az üzenetre. És az üzenet ez egy örömhír. Egy örömhír. Egy mindannyiunk életét megszabadító, bombasztikus örömhír. Hogy aki hisz ő benne, abban, aki meghalt, eltemettetett és feltámadt, aki hisz a názareti Jézus Krisztusban, annak örök élete van. Örök élete van. Hit plusz semmi, és örök életed van. Ez a húsvét, se több, se kevesebb. Ez nem lesz ennél jobb. Jó lesz húsvéti üzenetnek? Köszönjük, Urunk! Arra kérünk téged, hogy áld meg ezeket a gondolatokat, beszélj hozzánk. Csak nagyon hálásak vagyunk Ernőért és az üzenetért, amit rajta keresztül hoztál, hogy a hit az annyira, annyival több és annyival más, mint aminek sokszor gondoljuk a hit. És ez a miénk, és csak kérünk, hogy hogy erősítsd a hitünket. Vagy nem, ez rossz kérés. Ezt kérték a tanítványok is. Növeld a hitünket. És Jézus szerintem nevetett. Mert a válasz az az, hogy nem kell, hogy növeljem, elég, ha csak a nincsből lesz. Úgyhogy csak azt mondjuk talán inkább, hogy hiszünk, de segíts a hitetlenségünkön. Hogy tényleg higgyünk. És adj most egy üzenetet a te drága nevedben, Jézus. Amen. Amen. Lehet, hogy egyszer majd fogok erről beszélni, de nem most. Most római levelet fogjuk olvasni a 8. verstől, első fejezet. De egy gondolatot azért hadd mondjak egyet, ami azért erős, és csak hadd pattogjon ott a fejünkben. És Ernő, te is valami ilyesmit mondtál, hogy a Biblia tele van hitetlen hívőkkel. Tudod, mire jöttem rá? Hogy a legtöbben hamisítványok vagyunk. Hamisítványok. Érted? Hamisítványok. Nem frankók. A kegyesség látszatát hordozzuk. A hit látszatát hordozzuk. De valójában, tudod, ezt a szót találtam, és ez fáj ez a szó, ahogy kimondom, hogy csak egy hamisítvány vagyok. A képmutatás valami, ami az egyik legnagyobb baja és bűne az emberiségnek, de a kereszténységnek pláne. És csak egy picit hadd magyarázzam meg ezt a szót, és 5 perc lesz az egész, és római levélre átmegyünk. Amikor azt mondom, hogy csak egy hamisítvány vagy, nincs bennem kárhoztatás. Amikor ezt kimondom, nincs bennem semmilyen vád. Nem lehetsz más, mint egy hamisítvány. És a szó, amit használok, hazudik, de használom, mert eléggé éles ahhoz, hogy odafigyelj rá. Ha Isten valamit nem engedhet meg a szeretetében, mert szeret, mint ahogy én nézek a fiamra, és azt mondom, hogy hé, én fogom felnevelni, és látom, hogy fütyörészik állandóan. A fiam mostanában fütyörészik. 6 éves is abban a korban, ma, hogy egyfolytában fütyül, már a 4. hónapja. Mindig tudod, hogy hol van, mert csillagok háborúját, aztán már azt nem, akkor csak valami nótácskát. Egyfolytában fütyül, ezt értitek? 4. hónapja, már őrületbe kergeti a családot. Most ez olyan nagy gond, tehát én most nézek rá, és néha mondom neki, hogy Beni bácsi, légy szíves, kérlek, hagyd abba a fütyülést. Jó. Nem, ez nem az apa hagyás, az a fagyás, amikor csend lesz. Jó, és akkor 5 percig csend van, és aztán megint fütyül. Fogok én ezzel valaha háborúzni, hogy ő fütyül? Ne viccelj már, dehogy is. Megtanulom szeretni, meg tudom élvezni. Viszont biztos, hogy lesznek majd, ahogy növekszik az életében dolgok, ami fölött nem tudok elsiklani. Nem azért, mert az én jellemem nem elég nagy, hanem mert nem szabad elsiklanom fölötte. Mert hogyha én igazán szeretem őt, akkor muszáj, hogy abból kipiszkáljam, kiszeressem, kitanítsam, akkor muszáj, hogy átadjam neki azt a megértést. Lesznek dolgok az életben, ami fölött nem fogok tudni, nem szabad, inkább így nem szabad elsiklanom. És Isten, és amikor rád néz, azt mondja, hogy vannak az életedben dolgok, amik fölött nem tudok elsiklani, nem szabad elsiklanom. Ha szeretlek, akkor ott meg kell állnom. Ha szeretlek, akkor azon ütköznünk kell, azon a ponton, mert az akkora veszteség, amit ha szeretlek, nem engedhetem meg, hogy az életedben megfizess. És a képmutatás, a hamisítványság az egy ilyen. Ez az a pont, amiből Isten nem engedhet. Ha szebben akarom fogalmazni, de ha így fogalmazom, akkor ásítani fogsz, mert már 1000-szer hallottad. Az érettség. A hamisítványnak az ellenpontja az érettség. Érett ember. És azt gondolom, hogy az érett ember, a hamisítvány ellentéte az egy hívő. Hívő. Egy hívő, hívő. Mi az egyik alapvetés a Zsoltárokban? az egész bibliai üzenetben? Mi az egyik legegyszerűbb, a vasárnapi iskola szintjén is ismert alapvetés, ami az élet lényege, mi az, amit már untok, amikor újra meg újra elmondom, mert újra meg újra elmondom.
Jézus,
igen, de Jézus, mint tud egy kép a falon, vagy, tehát, hogy... Hogy mi?
Jézus
személye, de az is, tehát, hogy a kapcsolat vele. Igen, igen. Hadd menjek le talán a gyökeréhez, hogy a bizalom, hogy bízom-e benne. És a bizalom meg attól függ, hogy ki ő valójában, hogy kinek és minek ismerem őt. Ki ő? Mit hiszek arról, hogy ki ő? És ő azt mondja, hogy én irgalmas vagyok. És én azt mondom, hiszem, hogy irgalmas vagy. Ja. Ja. Hamisítvány. Hamisítvány. Azt mondod, hogy hiszed, hogy irgalmas vagyok, de amikor elesel, akkor olyan ítélettel fordulsz magaddal szembe, olyan ítéletet vetítesz ki én rám, az én szemeimbe, amilyet egy irgalmas Isten szemébe nem vetítenél. Hamisítvány. Azt hiszed, hogy hiszel, de nem hiszel abban, amit tényleg vagyok. És aztán a bizalom, bízol bennem. Persze, csak épp gyomorgörcsöt kapok az adósságaim miatt. Mert bízom benned, amikor nincs miért bízni. Ezt értitek? Tehát amikor nincs baj, amikor az én erőforrásaim, az én rendszerem, az én megoldásom az életre épp működik, és én hordozom magam, én tartom magam, az én pénzem, az én erőm, az én szervezésem, amikor kontrollálok, akkor ebben az életélményben azt mondani, hogy bízom benned, Uram, nagyon divatos, nagyon jól hangzik, és nagyon könnyű. De mi van akkor, amikor minden szétesik körülötted? Nem, amikor minden szétesik körülötted, akkor megint könnyű, mert akkor megint nincs más esélyed, mint bízni Istenben. Mi van, amikor félig esnek szét a dolgok körülötted? És választhatsz aközött, hogy a saját erőforrásaidra, vagy Istenre támaszkodj. Hamisítvány. Hamisítvány. Bízom, Uram. Blá, 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 blá. És nincs benne semmi kárhoztatás, csak Isten fogott, belerakott egy szőlőprésbe, egy olyan kicsibe, amiben eleve beleférni is csak nehezen fértem bele. Kicsit megkérte, hogy húzzam le a fejemet, rárakta a fedelet, és elkezdte tekerni. Na jó, nem jó a kép, mert az ő szerető kedvessége azt mondta, hogy nem engedhetem meg, hogy lemaradj az érettségről. Nem engedhetem meg, hogy lemaradj az érettségről. És Isten, mert szeret, muszáj behozni az életedbe olyan körülményeket, amiket nem szeretsz, olyan dolgokat, amiket utálsz, olyan dolgokat, amikre azt kérdezed, hogy miért engedted meg, hogy az ördög megtámadjon. Mire Isten, ez nem az ördög. Ez én vagyok. És nem azért, mert nem szeretlek, hanem azért, mert szeretlek. És persze, Isten mindig a körülményeket használja. Mindig egy nagyon természetes módon fejleszt minket, állít kihívásokkal szembe, és hagyja, hogy nőjünk, de ő van mögötte. Sokszor ő van mögötte. Mindent használ a jóra, ha lehet így mondani. Mindent használ a jóra. És a gondolat csak ennyi, hogy igaza van. Érted? Az életed legnagyobb nyeressége. Oké, tehát most átmegy, most ebben a pillanatban átmegyek menedzserré. Figyelj, menedzserképzés. Több 100 000 forintot kérek egy előadásért, egy napért, oké? Ahol elmondom neked, hogyan lehet jól élni. Oké, hogyan lehet egy működő módon élni? Mi az élet titka? Hol találsz erőt és hatalmat az élethez? Oké, gyakorlati haszon, megéri. És a válasz az lenne, amiről a Biblia tanít. Higgy, bíz Istenben. Higgy, bíz abban, amit mondott. Ez az egyetlen működő módszer az életre. Az, amit tanítottak nekünk, hogy a boldog élet kulcsa, a körülményeink tökéletes megszervezése, és a tökéletesen megszervezett körülmények hatásának az élvezete az egy zsákutca. Az az a zsákutca, amiben jártam, aminek elmentem a végére, és fal van ott, olyan, amit nem tudsz áttörni. A körülmények mindig szétesnek. Akármilyen rendet raksz, másnap rendetlenség lesz belőle. Ha becsukod ezt az ajtót, kinyílik egy másik. Ha fölrakod ezt a vázát, leesik egy másik. Hogyha letörlöd itt a port, ott megint poros lesz. Mire azt letörlöd, itt megint poros lesz. Sosincsenek tökéletes körülmények. A módszer az életre az, hogy elkezdesz hinni Istenben és Istennek. És ő például azt mondja, hogy elég minden napnak a maga baja. De mi lesz holnap? A holnappal majd én törődöm, mondja Isten. Rám tudod bízni a holnapot? És akkor igen, rád bízom, de közben aggódom érte. Hamisítvány. Bízd rám a holnapot, és élvezd a szabadságot ma. Mert elég minden napnak a maga baja. És amikor csak a mai napra figyelsz, arra, ami most van, akkor azt veszed észre, hogy a mai napra Istennek ott van az erőforrása arra, ami ma van előtted. Megvan a hatalmad Istentől, a kegyelmed Istentől arra, hogy most itt legyél ezen az alkalmon, és figyelj rám. Ha el tudod engedni a tegnapot, és nem gondolsz a holnapra, akkor most teljes életet tudsz élni itt ebben a pillanatban? Igen. És amikor majd mész kifelé, lesz erőforrásod arra, hogy felülj a buszra, beülj a kocsiba, működ. Az életre most van üzemanyag. A holnap fikciójára nincs, és a tegnap megbánására arra sincs. Az élet titka hinni Istenben, és hinni Istennek. És ennek a kettőnek az eredménye egy bizalom, egy rábízom magam, mert minden ember ezt tapasztalja meg, hogy végtelenül erőforrás hiányos, hogy az élet nagyobb, hogy az élet bonyolultabb, nagyobb és nehezebb annál, hogy elbírjam, nagyobb és nehezebb annál, hogy leuraljam, bonyolultabb annál, hogy értsem, összetettebb annál, hogy minden részét kisilabizáljam. A gondolkodó ember hamar zsákutcába jut, abba a zsákutcába, ahol azt mondja, hogy nem bírom ezt a terhet, hol találok én élhető életet. És Isten azt mondja, add nekem. Az élet azért ilyen bonyolult, hogy lehetetlen legyen nélkülem élni. Az élet arra lett kitalálva, hogy velem éld. Valójában az élet maga az, hogy te ismersz engem, hiszel bennem, hiszel nekem, és ezért bízol bennem. És én hordozlak az életben. És neked nem marad más, mint visszatükrözni az én szeretetemet, az irgalmamat, a kegyelmemet, hogy átmenj azon a mai napon, amely adatot neked. És azt fogod észrevenni, hogy még a legnehezebb nap is, a legnagyobb dráma, amin átmész, ha hívőként mész át rajta. Úgy, hogy elég annak a napnak a maga baja, azt fogod látni, hogy azt a legsötétebb napot is könnyebb volt megélni, mint azelőtt a leggyönyörűbbet és a legnagyszerűbbet. Mert ha Isten velem, a falon is átugrom, a táboron is átszaladok. Ha Isten velem, akkor van erőm, akkor az élet élhető. De ha nincs velem, akkor mindegy, hogy a körülményeim mennyire alakulnak jól, mennyit, mit és hogyan raktam rendbe, az egész sötét és reménytelen. Talán részegen ki lehet bírni. Talán. Mert akkor nem gondolkozom, akkor nem ítélek, akkor nem mérek, akkor nem számolok. Elkábultan. Valószínűleg ezért él olyan sok ember kábulatban, hogy legalább pillanatokra szabaduljon az élet őrületétől. Nem kell megszabadulni tőle, hanem hamisítványról valódivá kell válni. A mondom, hogy hiszekből hagyni, hogy Isten elvezessen oda, hogy tényleg hiszek. A mondom, hogy bízokból eljutni oda, hogy tényleg bízom. Nem vallásos kötelezettségből, nem azért, mert így helyes, hanem mert zsigerileg tudom, hogy bízhatok benne. Amikor omlanak össze a dolgaim, csak nem ijedek meg. Nem azért, mert bátor vagyok, hanem mert tudom, hogy a darabjai Isten kezébe hullanak. Mert a rendszerem, a valódi megértésem az életről nagyobb annál, mint ami én vagyok. Akkora, amekkora Isten. Ő az, valóságosan. Hála, hála Istennek. Isten nem szereti a hamisítványokat. Nagy szeretettel, nagy gyengétséggel, de nem tűri meg a hamisítványt. Ő az, aki megtámadja. Ő az, aki ellene megy. Ő az, aki tábort von a hamisítványokkal szemben. Tábort vonultat fel ellenem. Ellenem. És azt mondja, hogy Sanyi, gyere! Tovább viszlek az életben. Tovább viszlek. És pont ma mondtam neki, hogy köszönöm. Hogy köszönöm, hogy nem hagyott ott, ahol én megálltam. Hogy nem hagyott egy olcsó hamisítványnak. És még sok munkája lesz rajtam, mint ahogy rajtad is. És újból és újból lesznek fázisok, amiken elakadunk, és ő tovább visz. De ez a szép benne, hogy ezt is ő csinálja. Ezen is ő dolgozik. Tudod, amikor nehézségbe kerülsz, amikor próbába kerülsz, szaladunk Istenhez, és imádkozunk. És amit kérünk, az az, hogy Uram, csak legyen vége a próbának. Igaz? Ezt kérjük. És én ezt értem, mert fáj. És az ember a fájdalomtól szabadulni akar. De talán az érettségnek egy pontja az, amikor érted, hogy a próba, a kihívások, a nehézségek az életedben, azok nem ostoba véletlenek, öncélú szívás, hanem ami mögött Isten engedélye van. Ami mögött az van, hogy Isten, még ha nem is ő kezdeményezett valamit, de mindent ő használ a jóra. Mindennek haszna van, mindennek célja van. És ahogy az előbb mondtam, bizonyos kihívásokat Isten a maga szeretetében hoz be az életedbe. És figyelj, ha nem tudom megtanulni abban a kihívásban azt, amire való, akkor ő a szeretetében később újra el kell, hogy hozza. Érted? Mert nem teheti meg, hogy elsiklik fölötte. Nem teheti meg, hogy meghagy egy olcsó hamisítványnak. Mert aztán ott leszek a mennyben, és ott látni fogom, hogy mi történt velem a földi életben. És oda fogok menni hozzá, hogy Uram, miért hagytad? Egész életemben hozzád imádkoztam. Egész életemben azt mondtam, hogy követni akarlak. Egész életemben azt mondtam, hogy hinni akarok. Hogy végezd el rajtam azt a jó munkát, amit elkezdtél. Miért hagytad? Miért hagytál meg engem egy olcsó hamisítványnak? És látom, amint Jézus zavartan félrenéz, lenéz, fölnéz, és mormol a szakálla alatt valami kurta bocsánatkérést, és tovább megy. És majd mondja, hogy majd később beszélünk erről. Nem. Nem lesz ilyen. Ezt érted? Nem lesz ilyen. Fordítva lesz. Mert ő azt mondja, hogy figyelj, szeretlek, és megteszek mindent, érted, mindent, ami kell ahhoz, hogy belőled kihozzam azt, aki tényleg vagy. Hogy olyan legyél, mint én, hogy teljességre juss, hogy érettségre juss. És ez nem a megjobbulás kérdése, hanem ez a hit kérdése. Hogy tudod-e, hogy ki vagyok én? Hogy tényleg tudod-e? Hogy gondolkoztál-e rajtam eleget ahhoz, hogy új gondolatok alakuljanak ki a te szívedben, a te fejedben rólam? Hogy ne a kliséiddel azonosíts. Klisé, tudod? Szeretsz. És akkor előveszek egy klisét a szeretetről, rányomom, és akkor ez Isten szeretete. És a gondoskodás. És akkor eszembe jut az aranyhőr, gyümölcsögöm, hol kapott enni, hol nem, és akkor ezt ráhúzom Istenre, ez a gondoskodás. És klisékkel, kliséket ismerek, az én elképzeléseimet, és ahhoz viszonyulok, az az én Istenem, és persze, hogy nem bízom benne, mert Istent lezsugorítottam, leemberiesítettem, és ő azt mondja, hogy nem hagyhatom, nem hagyhatom, nem hagyhatom, hogy egy hazugságban higgyél, én nem, az én gondoskodásom nem az, ahogy te az aranyhörcsögödet etetted, az én gondoskodásom nem az, amit emberi szeretetként ismersz, az én szeretetem több ennél, és én ezt nem hagyhatom, megtámadom a hamisítványt, megtámadom, mert el kell, hogy juttassalak oda, ahol te látsz engem olyannak, amilyennek én jelentem ki magam. Én elmondom neked, hogy milyen vagyok. Ha szánsz rá időt elmélkedésben, hogy megállj és figyelj a szavaimra, akkor én elmondom, hogy milyen vagyok. Én mesélek magamról, én mesélek rólad, mert te olyan vagy, mint én. Te az én fiam vagy, a véremet, az életemet adtam érted, a lányom vagy. Mesélek neked rólunk. Adsz időt neki? Megállsz? Megállsz néha, hogy mesélhessek? Egyszer ezt mondtam Istennek, hogy figyelj, ha meghallgatnám, amit mondasz, mit mondanál? Biztos érzitek benne, hogy a fején találtam a szöget. Mert Isten azt mondta, hogy akkor bizony mondanék egy pár dolgot, de amúgy meg nem nagyon van értelme beszélnem, mert nem nagyon hallgatsz meg. Vannak imáid, de az imákban te beszélsz, és amikor én levegőt veszek, hogy válaszoljak, akkor te már ott se vagy. És amikor beszélek hozzád, akkor egy orkánnal szemben kell beszélnem hozzád, mert ezer gondolat, ezer vágy, ezer félelem, ezer dolog harcol a figyelmedért. Nagyon ritkán tudok veled beszélni. És tudod, ha figyelnél rám, akkor én megállítanám a világot. Akkor a hold, a nap megállna, és leülnék, és a szemedbe néznék, és én mesélnék neked, én beszélnék hozzád, én leleplezném a titkaimat, Isten leleplezné a titkait neked, ha figyelnél rá. Kíváncsi vagy Isten titkaira? Ha akarod tudni, hogy ő ki tényleg? Mert ha igen, akkor ő elmeséli. És ha látom őt annak, aki ő tényleg, új kategóriákra van szükségem, akkor az a szeretet kép, amit eddig gondoltam, hogy szeretet, az ki kell dobnom a kukába, mert az nem fedi le őt. Épp valamelyik nap imádkoztam, és azt mondom, Uram, pont ezt mondom, Uram, figyelj, most én elmegyek, most sétálok egyet, jó? És kérlek, mondj nekem valamit, legalább valamit mondj. Befogom a számat, és figyelek rád, és hagyom a gondolataimat, elengedem, de mondj valamit. Mondj valamit. És tudjátok, mit mondott? Készültem arra, hogy ezt fogja mondani. Felkészültem rá, hogy mit mondok, majd ha azt mondja, meg arra is gondoltam, hogy ha majd ezt mondja, akkor abból majd mit tanulok. De amit mondott, az valami egész más volt. Valami olyasmit mondott, amire nem számítottam. Értitek? Mert ha megállnál Isten előtt, és azt mondanád, hogy ha én figyelnék rád, mit mondanál nekem? Lehet, hogy olyat mondana, amire sohase számítottál volna, hogy ezt fogja mondani. Neked. Gondolom, el tudnék most adni egy következő szemináriumot azzal, hogy mit is mondott Isten, igaz? Ez most... Maradnátok-e a következő órára, ha ott elmondanám? Azt mondta nekem, hogy Sanyi, nem tudsz semmit az én szerető gyengétségemről. Nem tudsz semmit arról, hogy én hogyan gondolkozom valakiről, aki szenved. Nem tudod. Nem érted? Nincsenek ilyen fogalmaid arról a gyengétségről, amivel én látlak téged, a gyerekeimet. Amikor látsz egy anyát a kicsinyével, akkor az valami belőle, de csak valami belőle. Nem tudod. Nem érted, hogy én mennyire szeretlek? Nem érted. Érted? A katonai szeretetet, amely azt mondja, hogy háborút kell nyernünk, fiam, acélozd meg magad. csatába megyünk, és a csatában csak úgy nyerhetsz, ha megacélozod. Ezt érted, és a szeretetnek ez is egy arca. A nevelő szeretet, amiről beszéltem, hogy Isten hoz próbákat az életünkbe, mert hamisítványt valódira akarja formálni. Ezt is értem, de mindeközben nem érted azt, az oldalát a szeretetemnek, amely gyengéd, amely többet akar adni, mint amennyit te valaha kérni tudnál, aki figyel a szíved rezdüléseire, a legfinomabb árnyalataira, és gondja van rá, és fontos neki, és számít neki. Nem érted, hogy én hogyan szeretlek. Ezt mondta. Ez volt az egyetlen üzenete. És aztán kérdeztem még tőle 20-at, szóra sem méltatott. Uff, én beszéltem. És már csak csendben sétált velem tovább. Isten nem hagyja annyiban a hamisítványt. És ez a legjobb hír. És nem tudom, hogy kimondtam-e az előbb, de ezért kezdtem el mondani, hogy ma azt mondtam neki, hogy tudod mit? Három hónapja azt kérem tőled, hogy legyen vége. Hagyd abba. Hagyd abba. Elég. Nem akarok több kiképzést. Nem indulok az olimpián. Nem akarok aranyérmet. Nem akarok semmit. Hagyj békén. És mire ennek a beszélgetésnek vége volt, teljes integritással, szívből jövő, őszinte és egyszerű felismeréssel azt mondtam neki, hogy figyelj, ne hagyd abba. Nem tudom, hogy mit kérek. Nem tudom, hogy mit mondok. Azt se tudom, mit beszélek. Tudod, mit kérek? Ezt kérem tőled, hogy legyen én velem a te szereteted szerint. Legyen mi velünk a te neved szerint. Legyen velünk a te neved szerint. Te tudod, hogy mi kell ahhoz, hogy én éljek. Azt se tudom, mi az élet. Azt nagyon keveset tudok, én hallgatok. És kérdezlek, és te oktass engem. És tudod, ebben nem az van, hogy gyerünk, csapást még, hogy nőjek. Nem, ebben ez van, hogy értem, hogy van egy szerető kedvesség benned. Értem, hogy van egy gyengétség benned. Értem, hogy minden, ami történik, az egy céllal történik. Egy gyengét, szerető Isten, szerető kezei dolgoznak rajtad. Miért akarnék ennek ellenállni? Miért akarnám kikerülni? Miért akarnám a magam útját járni? Amikor reménytelen, amikor az én utam csak egyszerűen reménytelen. És azt mondtam, hogy tudod mit? És a mi atyánk milyen zseniális, legyen meg a te akaratod, amiként a mennyben, úgy itt a földön is. És ez az akarat, és ez a megértés lényege, ez a megértés lényege, ez az akarat gyönyörű, ez az akarat törődő, ez az akarat szerető. Hát nem olvastuk el Róma 1:8-at. De ez is része a képletnek, mert egy ilyet is mondtam neki, mert hogy uram, lesz ma eredményes találkozó, és fogalmam sincs, hogy mit akarsz, hogy mondjak. De tudod mit? Ha gondolod, majd elmondod előre, de ha nem, akkor majd elmondod ott. És azt hiszem, hogy ezt akartam mondani. Úgyhogy mondjunk egy imát, és tegyük meg, amit meg kell tennünk. Higgyünk. Adjuk meg magunkat Istennek. Mennyei atyánk, elsőnek
azt szeretném kérni, hogy ha valaki még nem ismer téged, hanem most hallott rólad először, vagy ha most jutott oda, hogy békét kötne veled, akkor kérlek, hogy fogadd el a békekötést, hogy csak engedd, csak add, hogy hozzád forduljon egyszerű hittel. És ha ez most te vagy, ha úgy gondolod, hogy te vagy ez az ember, akár egy felvételt hallgatsz, akár egy videót nézel, akár itt vagy most, ha te vagy ez az ember, akkor csak fogadd el Jézus Krisztust, mint a megváltódat. Ennyi az egész. Mert ő Isten, itt volt a Földön 2000 évvel ezelőtt, leélt egy büntelen életet Istenként, és meghalt helyetted és helyettem, kifizettem minden adósságunkat, és örök életet ad nekünk abban a pillanatban, ahogy hiszünk, ahogy rábízzuk magunkat, ahogy elfogadjuk, hogy ő Isten, és aki hisz ő benne, az el nem veszik, hanem örök élete van. Csak mondd a szívedben, hiszek benned. Ha Jézus egy szék, akkor csak ülj rá egy pillanatra, bízd rá magad, támaszkodj rá, higgy benne, és ő örök életet ad. És ez az, amit magunknak is kérünk, hogy adj nekünk hitet, hogy adj nekünk hitet. Nem hamisítványt, nem vallást, hanem igazit, hogy bízzunk benned, hogy megismerjünk téged, és hogy komolyan vegyük azt, aminek és akinek megismertünk, hogy bízzunk benned. Nem mert kötelességünk, hanem mert ez a valóság, hogy méltó vagy a bizalomra, hogy te tartod az életünket, hogy rád hagyatkozhatunk. És a próbák legyenek könnyed tesztek, mint amikor egy futó átugrik egy akadályt. Ennyi az egész, csak egyszerűen átugorjuk az akadályt. Nem az a cél, hogy szenvedjünk. Ha szenvedünk, annak csak az a célja, hogy nőjünk, hogy lecseréljük a hamisítványt egy igazira, hogy a hamis bizalmunk kudarcot valljon, és helyette igazi bizalomra cseréljük, a te beléd vetett bizalomra a hitünket. És éljünk. És nőjünk, és átfussunk a táboron, és a falon is átugorjunk, és minden lehetségessé váljon a számunkra, mert hiszünk, és mert bízunk. Te drága nevedben, Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen. Köszönöm a figyelmeteket, az elnézéseteket kell, hogy kérjem, de én most hamar elmegyek, mert egy drága testvérünkkel van egy találkozónk, egy drága család meghívott minket, és a feleségem már előre ment, és ott várnak engem, és meg kell, hogy érkezzek, úgyhogy elmegyek, mint egy hős, mint egy tudod, félelmet nem ismerő, mindenre képes, tudod, Isten kegyelme elég, fogom magam, beülök a kocsiba, és oda megyek. És hogyha élek, és az Úr megadja, akkor célba is érek. Amen. Amen. Sziasztok!